Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kérem, vegyük fel arcmaszkunkat, és lehetőség szerint az Isten tisztelet alatt végig maradjon is ez rajtunk. Így énekeljük 35. Zsoltárunk első versét. 35. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Foglaljunk helyet, és 380. dicséretünket keressük ki, és ennek első 4 versét énekeljük. 380. dicséretünk első verse így kezdődik: Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Sámuel próféta első könyvéből egy hosszabb szakaszt, a 17. rész első 51 igeversét. A gyülekezet leülve hallgassa ezt a szakaszt. Egyszer ezt mondta Isaia fiának, Dávidnak: vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e testvéreid, és hozd tőlük valami jelet. Az Élá völgyében vannak ők, ahol Saul és az izraeli férfiak harcban állnak a filiszteusokkal. Felkelt tehát Dávid korán reggel, rábízta anyáját egy bojtárra, felszedelőcködött, és elment, ahogyan Isai parancsolta neki. Amikor eljutott a szekértáborig, éppen akkor fejlődött csatarendbe a sereg, harci zaj közepette. Csatarendbe állt Izrael is, meg a filiszteusok is, egyik csatasor a másikkal szemben. Dávid rábízta holmiát arra, aki a felszerelést őrizte, és a csatasor felé futott. Odaérve megkérdezte bátyjait, hogy jól vannak-e. És miközben beszélgetett velük, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek: láttátok ezt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt. Ha akadna olyan ember, aki megölné, gazdagon megjutalmazná a király, még a lányát is hozzáadná, és fölmentené apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor ezt mondta Dávid a mellette álló embereknek: mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Istennek seregét? A nép pedig elmondta néki szórult szóra, hogy mi történik azzal, aki ezt levágja. Amikor a legidősebb bátyja, Eliáb, hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt. Eliáb ezt mondta: minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te látni, azért jöttél ide. Dávid ezt felelte: ugyan mit követtem el? Hiszen ez csak beszéd volt. És elfordult tőle egy másikhoz, és az is ugyanezt mondta, meg a hadinép is ugyanúgy válaszolt neki, mint előbb. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak: senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak: nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy. Ő pedig harcedzett férfi fiatal kora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak: pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt és a medvét is, így jár majd az a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután ezt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére réz sisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid azt mondta Saulnak: nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vette Dávid ezeket. Kézbe vette a botját, és kiválasztotta a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat pásztortáskájába, a tarisznyájába,
és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és fejedet veszem, a filiszteus seregeinek a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelbe. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Benyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elrepítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúrodott homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt, legyőzte a filiszteust és megölte. Pedig nem volt kard Dávid kezében. Isten tegye áldotta az ő igéjét mi közöttünk, jertek feleletképpen, válaszolva, hajtsuk meg fejünket és könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei, édesatyánk, magasztalunk jóságodért, hűségedért, melyet népünk története folyamán oly sokszor megtapasztalhatott. Köszönjük, hogy megtartottad nemzetünket a Kárpát-medencébe több mint 1000 éve már. Köszönjük, hogy minden korban voltak olyan emberek, akiket kiválasztottál, elhívtál, átformáltál, akikben győzött a te igazságod, és akik ezen a lelki fundamentumon állva küzdelmet vállaltak mindenféle földi jogtalanság, elnyomás és igazságtalanság ellen. Dicsőítünk az 1956-ban harcoló nemzet testvéreink bátorságáért. Köszönjük, hogy voltak, akiknek az életük sem volt drága, hogy kivívják, ha csak egy rövid időre is, hazánk szabadságát. Könyörgünk mai magyar népünkért. Kérünk, hogy igéd és szent lelked hadd érje el, ébressze fel a lelki értelemben alvó szíveket, hogy hadd lehessen minél több keresztény magyar család határon innen és túl. Könyörgünk most gyülekezetünk minden tagjáért. Kérünk, légy velünk dolgainkban, látogass meg minket örömeink és bánataink között, harcaink, csüggedéseink, erőtlenségeink vagy bezártságunk közepett. Rád nézünk, Urunk, és benned bízunk. Elét hozzuk betegeinket is, kérve, hogy az a testi-lelki szenvedés, amin át kell menniük, ne távolítsa el szívüket tőled. Sőt, még az a rossz, a fájdalommal járó is hadd legyen eszköz kezedben, ami által egészen közel vonhatod őket magadhoz. És ha így lehet, kérünk, abban a veled való szent közösségben hadd éljék át a te gyógyító jelenlétedet. Kérünk, édesatyánk, hogy hallgass meg könyörgésünket a te fiadért, a Krisztus Jézusért. Amen. Száz-hatvanegyedik számú énekünket énekeljük, ennek első versét. 161. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Siess keresztjén lelki jót hallani.
Az igehirdetés alap igéjét a már olvasott igeszakaszból Sámuel próféta első könyvének 17. részéből olvasom a 45. igeverset. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, 1956. október 23-án, ha csak egy rövid időre is, de Dávid legyőzte Góliátot. A forradalmároknak a haza minden előtt kölcsei jelmondat volt a szívébe írva, ami mellett sokan mindvégig kitartottak életük feláldozása árán is. A magyar nemzet kivívta a világ elismerését is. Albert Camus, a híres Nobel-díjas francia író, filozófus egyik művében így írt: a magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármely nép a világon. A 20. század legnagyobb formátumú református püspöke Ravasz László volt, aki 1956. november 4-ére szánt kálvintéri prédikációjában a 127. Zsoltár alapján beszélt volna, ha nem hiúsították volna meg, de a fennmaradt igehirdetésében ez áll. Isten az ő szerelmesét, vérén megváltott gyermekét kiállítja az élet kapujába. Az ostromlott város kapujában, mint nyilak a hős kezében, ott áll a védelmező sereg. Nem nézik, hányan vannak, nem kérdezik, mi lesz a holnap, ők csak azt tudják, hogy a kapun belül van az élet, a kapun kívül a halál. A kapun belül vannak a házak, az oltárok, a kertek, a műhelyek, az iskolák, a nép, a nyelv, a történelem, és nekik ezt meg kell védelmezniük. Más kontextusban ugyan, de milyen aktuális gondolatok ezek ma is. Ma emlékezzünk mi is 1956 szabadság harcosaira, munkásokra, értelmiségiekre, a vidéki és a pesti srácokra, a megtorlásokban kivégzett, a később meghurcolt emberek sokaságára, köztük a református teológusokra, lelkészekre, és egyúttal adjunk hálát értük Istennek, és bátor hitvalló kiállásukért az élő Istennek. Kedves testvérek, Krisztus születése előtt 1000 évvel Isten választott népe harcra kényszerült a nálánál erősebb és haditechnikailag magasabb színvonalon álló szomszéd néppel szemben, a filiszteus néppel szemben. A kor keleti népeinek szokásai szerint nem kellett feltétlenül a két seregnek megütköznie, hanem kiállítottak egy-egy harcost, és amelyik harcos győzött, annak a népe lett a győztes hadsereg és nép. A Szentírás óriásnak nevezi Góliátot. Izgalmas ez a híradás annak fényében, hogy a Biblia már az úgynevezett ős történetek között említést tesz óriásokról. Góliát nem mesebeli szereplő volt, hanem a bibliai dokumentációk szerint egy közel 3 méter magas, rendkívüli erejű és rendkívüli módon kiképzett, harcedzett férfi. Nevének jelentése beszédes, száműzött, menekült. Dávid a későbbi nagy király, az ő neve azt jelenti, hogy kedvelt, szeretett, ekkor még fiatal pásztorfiú, akit édesapja elküldött egy alkalommal bátyjaihoz, hogy hírt hozzon felőlük, állapotukról, és némi ellátmányt is küldött Dáviddal nekik.
Ekkor hallotta meg Dávid, hogy a filiszteus óriás hogyan gyalázta Istent és az ő népét. Dávid lelkét megháborította az a hang, ahogyan ez a hitetlen férfi gyalázta Sault a királyt, Isten választott népét, és végtelenül fölháborodott azon, hogy hogy lehet az, hogy senki nincs Izrael táborában, aki ennek ellene mond, és úgy döntött, ő lesz az az ember, aki felvállalja a harcot Góliáttal. Kedves testvérek, Dávid nem vakmerő volt. Dávid pontosan magára és az óriásra nézve reálisan föl tudta mérni az erőviszonyokat, de tudott valamit még, amit Góliát nem, hogy van Isten. Hogy Isten létezik, és ő minden földi erőnek és hatalomnak felette áll. Kedves testvérek, az egyik legnagyobb Góliát a közöny. Ott álltak Izrael seregei 40 napja már, és nem mozdultak. A félelmük, a tehetetlenségi érzésük megbénította őket, mert a seregek urával nem számoltak. Kedves testvérek, a mai korban is nagy veszély, hogy azok, akik szólhatnának, kiállhatnának, az Isten népét, törvényét és tanításait gyalázó és pusztító izmusokkal és tanításokkal szemben, azok közönösek. Nem mozdulnak. Pedig a befelé forduló, csak magát sózni akaró és magának világító egyháznak Jézus szerint nincs létjogosultsága. Pont azért, mert nem lesz fény és só a világ számára. Micsoda Góliát ma is a közöny, amikor szólni kellene a keresztény egyházaknak és embereknek közügyekben, de félelemből nem teszik, mintha nem lenne Istenük, és mintha nem lenne profétai tisztjük. De sokszor elmaradt az egyház közügyekkel kapcsolatos határozott állásfoglalása és kiállása. Pál apostol egy helyen arról beszél, hogy arra biztatja az egyik gyülekezetet, hogy öltsék fel a lelki fegyverzetet. Az efézusi gyülekezetnek riadót fújt. Emberek, kapjatok észbe, szellemi, lelki, eredetű háború zajlik a világban, az egyházban, körülöttetek. És ez harcra hív benneteket, és nem látjátok? Vagy nem érdekel titeket? Egyáltalán érzékelitek, hogy milyen háború dúl körülöttetek? Működtek és működnek Isten ellenes, egyház ellenes erők a világban és Európában. Magyarországon is természetesen felléptek és fellépnek azok, akik szeretnék Istent és az ő szavát kiiktatni a közgondolkozásból, a közbeszédből, az iskolákból, a családi otthonokból. Ezzel Isten népének számolnia kell, és harcolni ellene, és semmiképp sem elfutni, megijedve ezektől. Olyan jó, hogy olyan sok testvérem ül ebben a templomban, vagy éppen hallgatja az online közvetítést, akik vállalták és vállalják a hitükből következő harcot, a világot, egyházat, de tulajdonképpen az embert magát támadó erőkkel szemben. Ma is vannak, akiket kigúnyolnak, megaláznak, meghurcolnak, azért, mert hisznek és a hitükből jövő konzekvenciákat felvállalják. Itt is voltak, vagy éppen vannak olyanok, akik a munkahelyüket azért veszítették el, mert hívő keresztény emberekként voltak ott jelen. Akik megélték az igét, amit Pál apostol így mond, hittem, azért szóltam. Hány nagyszerű tanár szövi bele a mondandójába az ige mondandóját, mert nem csak oktatni, de nevelni is szeretnének. Hisznek, azért így szólnak. És de jó, hogy vannak még hazánkban, akik bátran kiállnak ugyanígy. Egyet említek, Bagdi Emőke professzor asszony, aki nálunk itt is állva tartott közöttünk előadást, egy interjúban arról beszélt, hogy a gendermesék veszélyt jelentenek a gyerekek nemi identitásának kialakulására nézve. Bizonyára sokan olvastátok, tudjátok, hogy nem sokkal ezután 1000 pszichológus, vagy több mint 1000 pszichológus adott ki állásfoglalást Bagdi Emőke nyilatkozatára reagálva, őt elítélő módon. Nézeteit szakmailag kifogásolták, és meghaladottnak tartották a kollégák. De milyen nagy dolog, hogy 25 ezren írták alá azt a petíciót, amelyet az interneten indított el a Bagdi Emőkét ért támadásokat követően egy evangélikus presbiter. Volt egy hívő férfi, aki felemelte a hangját ez ellen a hang ellen, és vállalta a hitéből jövő konzekvenciát, és harcolni kezdett. Volt egy hívő férfi, aki mert szembeállni a pénzzel, médiával, politikusokkal, megmondó emberekkel, megtámogatott Góliáttal szemben. Kedves testvérek, mindig lesznek a harctól elbizonytalanító tényezők, vagy emberek, amelyek vagy akik arra fognak ösztönözni minket, hogy ne mondjuk és ne tegyük a felismert igazságokat. Nézzétek meg, Dávid elmegy a csatára váró izraeli sereg katonái közé, és az ott állók, különösen a testvérek lebeszélik. Mindig voltak és lesznek, akik Isten gyermekeit el akarják tántorítani, el akarják bizonytalanítani attól, hogy a hitükből jövő kiállást vállalják. A mai igényből fel kell ismernünk, hogy minden Istentől rendelt ügyért érdemes harcolnunk a magunk helyén, a magunk módján és a magunk eszközeivel. Kedves testvérek, tulajdonképpen maga a keresztény életforma, harcos életforma, ami ellenszélben zajlik, ami ellenszélben valósul meg. Az nekem mindig furcsa, ha valakinek a hitéből következően nincsenek harcai. Azért jár harcokkal a keresztény életvitel, mert lényegében semmi nem segít minket, és semmi sem segíti igazán hit életünket, csak akadályozza azt, mennyi Góliát van a mi személyes életünkben is, ami hátráltat, ami visszahúz, ami elkedvtelenít, ami félelmet gerjeszt bennünk. Mi, akik szeretnénk konzekvens keresztény életet élni, állandóan beleütközünk ellenállásba, visszautasítottságba, értetlenségbe, sokszor a család vagy a baráti körön belül is. Hány asszony szenvedi, hogy nem tudja rávenni férjét, hogy eljöjjön vele a templomba. De sok hitét komolyan gyakorló szülő szenvedi azt, hogy gyermekét vagy gyermekeit nem tudja igazán istenfélő élethez segíteni. Milyen nagy Góliát a betegség, a vele járó félelem és szenvedés. Ezekben a napokban három családunk hatósági karantén alatt van. Sok daganatos és más testi nyomorúsággal küzdő testvérünk harcol a gyógyulásáért. Nincs itt köztünk senki, akinek ne lenne a személyes életében Góliátja. Ezt is mondta a filiszteus, én most kigúnyolom Izrael csatasorait. Igen, Góliát mindig erős, hangos, hatékony fegyverei vannak, félelmet kelt és kigúnyol. Ismerjük mind Góliát hangját. De hangos tud lenni. de elbátortalanító tud lenni. De sokszor kinevetett és kigúnyolt már minket. Milyen hangosan beszél talán benned, ellened. Látod, gyenge vagy. Látod, megint elbuktál. Te egy vesztes sereg, vesztes embere vagy. Mit ér az életed? Mennyit ér a keresztény szolgálatod, vagy életviteled? Látod, milyen gyenge vagy? Ó, de hangos tud lenni bennünk a Góliáti gúnyolódó szó. Nem csak a világ felől, de belülről is kiabálnak a félelmet keltő, elcsüggesztő szavak. Góliát megtapos, lenyom, megaláz, azt üzeni, nem szabadulhatsz, hát kigúnyollak, és Istenedet is, mert te kereszténynek vallod magad. Ó, de erősek tudnak lenni bennünk ezek a mondatok. És micsoda Góliátot jelentenek bűneink, melyek nem akarnak elengedni. Hányszor visszatértek, már megtagadott, már letett, már magunk mögött tudottnak hagyott vétkek. És milyen hangosan tudnak gúnyolódni bennünk rajtunk. Látod, megint elestél. Hányszor visszatértek és kinevettek minket. Szinte mindenkibe felmerült már a gondolat, van-e egyáltalán értelme küzdeni a bűnökkel szemben? Hiszen úgyis hiába való harc ez. Rossz természetünkkel, rajtunk eluralkodó szenvedélyeinkkel szemben úgyis tehetetlenek vagyunk. Úgy állnak előttünk, mint Góliát előtt Dávid. És úgy érezzük, hogy ez az óriás leteper bennünket. Mit tehetek én? A senki, a védtelen, a nyavajás, a nyomorult ember saját bűneimmel szemben. Góliát fenyegette Dávid életét valahogy ilyen szavakkal. Na hát, te híres hívő ember, mit ér az Istenbe vetett hited? Mert testvérek, Góliát mindig az Istenbe vetett hitünktől akar eltántorítani minket. Legyen az bármi. Hogy aztán kigúnyoljon, kinevessen, és ezt a szemünkbe vesse, és verje. Testvérek, a történet mégis úgy fejeződik be, hogy Dávid legyőzte Góliátot. Ami azt üzeni nekünk is, legyen bármilyen erős a Góliát, lehet győzni felette, de csak úgy, ha vállaljuk a harcot vele szembe. Hogyan? Isten nevében. Ennek az igehirdetésnek ezt a címet adtam, Isten nevében. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával, pajzzsal jössz ellenem, félelmetes fegyverekkel, én pedig Izrael Istenének nevével és nevében megyek ellened. Dávid Isten nevében, Isten nevével vívta meg a csatáját az óriással szembe. Ebben állt ereje, nem testi fegyverzetében. Miből táplálkozott a hite? Kedves testvérek, ez is kiderül ebből a történetből. A korábban megtapasztalt Istentől való szabadításban. Amikor Saul király maga elé állítja és ráadja a páncélját, Dávid nem fogadja el, helyette bizonyságot tesz neki Isten szabadításáról. Azután ezt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Dávidnak volt szabadítási élménye. Dávidnak volt Istentől való megszabadítási élménye, amiről bizonyságot tett. Ha ma mélyen vagy egy ügyeddel, ha úgy érzed, hogy Góliát leteper, és Istenben való hitedet támadja, De hívő ember vagy, arra kérlek, hogy emlékezz. Emlékezz. Emlékezz meg az ő benned való szabadításáról. Ha volt olyan történés az életedben, amiről tudod, hogy a seregek Istenének segítségével sikerült, hogy az ő segítsége által győztél felette, akkor emlékezz rá. Emlékezz arra az időre, arra az időszakra, amikor átélted az igét, hogy Jézus Krisztus vére megszabadít minden bűnömtől. És akkor nem leszel egyedül a harcban. Góliát hatalmas volt, nagyon jól fölfegyverzett volt, kiváló harcos volt, sok múltbéli ilyen győzelmi tapasztalattal rendelkezett, de Góliát egyedül volt. Dávid nem. Dávid nem volt egyedül a harcában. Dávid Istennel vívta ezt a döntő harcot, és ez a döntő különbség. És ez a mi életünk nagy kérdése is. Istennel az ő nevébe harcolunk-e, vagy csupán magunk maradunk a harcainkban? Ne felejtsd az igét. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha mi Istennel együtt vagyunk, nincs az a Góliát, korszellem, közöny, gond, betegség, bűn és kísértés, ami fölött ne tudnánk az ő segedelme által úrrá lenni, győzni. Nem csak vereség szegélyezi a keresztény emberek útját. Volt, van és lehet győzni is. Van győzelem. A Góliátod legyen bármilyen nagy és erős, lehetőség is. És azzal fejezem be, hogy erre irányítom figyelmedet. Lehet, hogy nagy, lehet, hogy elrendentő, lehet, hogy félelmet keltő, de te gondolkozhatsz róla másként. Góliát egyúttal lehetőség is. Lehetőség az életedben arra, hogy Isten neve megdicsőjön ebben a világban. Éppen úgy, mint Dávid esetében. Ne felejtsd el, Isten ügye mindig ellenszélben halad előre. Ilyen emberek, ilyen győzelmei által. Éppen ezért Góliátod Isten számára lehetőség, hogy általad megdicsőítse saját nevét az emberek előtt, számodra pedig lehetőség arra, hogy hitedben, életed nehéz dolgaidban megerősíthessem, segítsen és megáldjon. Isten adja testvéreim, hogy a mi életünkben ez így legyen. Gyertek, ezért imádkozzunk. Igen, Urunk, igaz, hogy hívő életünk folyamán sok veszteséget és vereséget is szenvedtünk Góliáttal szemben. De olyan jó, hogy igéd és lelked által emlékeztetsz, hogy lehet győzni is. És ha már voltak győzelmeink, akkor ma emlékezhetünk rá. És ha tudjuk, mit jelent Jézus Krisztus megszabadító munkája már az életünkben, mert egyszer átéltük. Gerjedeztest fel ezt az emléket a mi szívünkbe. Hadd kapaszkodjunk bele, ha ma mélyen vagyunk. Hadd jusson eszünkbe, hogy ki a mi Istenünk Jézus Krisztusban. És ezáltal állíts minket talpra, hogy a csatáinkat, Urunk, ne egyedül kelljen vívnunk. Annyi elesés, annyi sikertelenség, annyi próba, annyi Góliát áll velünk szembe az életünkbe, de mi bármilyen nagyok is róluk, rólad, rád emeljük tekintetünket. Mert benned bízunk, édesatyánk. Kihez mehetnénk? Örök életnek van beszéde te nálad. Ezért könyörgünk, taníts minket harcolni. a te atyád az Úristen nevében. Segíts, hogy harcainkat a te nevedben vívjuk meg, legyen életünknek, vagy a közéletnek bármilyen területe az. Segíts, hogy mi a hit bátorságával tudjunk kiállni, és a felismert tőled való igazságokat vállalni, kimondani és megélni. Növeld bennünk a hitet. Köszönjük, édesatyánk, hogy szóltál, hogy tanítottál, hogy tekintetünket önmagadra emelted, és hogy reményt adsz. Légy ezért áldott, szerető mennyei édesatyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Ne őrüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden 18 óra 30 órától összevont férfi FIFA órát tartunk online. Ennek az az oka, hogy Esperes úr nem érzi egészen jól magát. A biztonság kedvéért ezért Facebookon fogjuk közvetíteni az összevont férfi FIFA alkalmat. Szerdán 6:30 órától mini ifi órát tartunk. Csütörtökön tekintettel az őszi szünetre a hittanórákat nem fogjuk megtartani. Pénteken délután 4:30 órától Agnus ifi, 18 órától Juvenis ifi, 18 óra 30-tól a felnőtt ifjúság alkalma lesz. Vasárnap 10 órától urvacsorával egybekötött reformációi istentiszteletet tartunk, ezzel párhuzamosan pedig gyermek istentiszteletet is. Kérünk az úrvacsora szent jegyeire felajánlást, amit előre is köszönünk. Hirdetem a presbitereknek, hogy most az istentiszteletet követően, ahogyan jeleztük már korábban, presbiteri gyűlést tartunk. Kérem, hogy egy kis szellőztetés után gyertek majd vissza a templomba. Kérem a testvéreket, hogy a mai vasárnaptól kezdve már ne csak a templomban, az istentiszteleten, hanem a gyülekezeti termekben, irodában, minden zárt terünkben vegyük fel arcmaszkunkat. Maszk nélkül csak az udvaron tartózkodjunk, és ott is kérem, hogy a védőtávolságra ügyeljünk. Köszönöm. Kedves testvérek, mint tudjátok, az október 23-i nemzeti ünnepünkhöz legközelebb eső vasárnapon a kopjafa előtt közösen szoktuk elénekelni a szózatot. A járványhelyzetre tekintettel ettől most eltekintünk, de itt az istentisztelet végén kivételesen nem a himnuszt, hanem a szózatot fogjuk elénekelni, ezzel is tisztelgőn emlékezve az 1956-os forradalmunkra és annak mártírjaira. Záró énekünk a 397. számú dicséretünk, a szózat éneklése előtt tehát ezt keressük ki és énekeljük. 397. első és dicséret első és második verseit, az első vers így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.